Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltár 8. versét. A 90. Zsoltár 8. verse így kezdődik: Tölts be minket reggel nagy irgalmaddal. Elfoglalva, hallgassák meg a hirdetéseket.
Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hadd hirdessem először a Széchenyi úti templom és a gyülekezeti központ hirdetéseit. A mai vasárnap ott is lelkészválasztói közgyűlési alakulunk át az Isten tisztelet végén. Ma van a lelkészválasztás napja. Ez alkalomból Széchenyi úton és Maroshegyen sem tartunk úrvacsorát. Ma este 6 órakor rendkívüli esti Isten tiszteletet fogunk tartani a gyülekezeti központ nagy termében, ahol a lelkészválasztás eredményét fogjuk kihirdetni. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra is. Tehát Isten tiszteletünk végén a lelkészválasztási közgyűlésünk a következőképpen fog majd zajlani. Nagy tiszteletű Szász Zoltán tiszaföldvári lelkipásztor megválasztására kerül sor a megüresedett Széchenyi utcai lelkipásztori állásra. Tehát ez fontos hangsúlyozni, hogy a Széchenyi utcai lelkipásztori állásra választunk lelkészt. Az egyházmegyeje által kiküldött választási bizottság elnöke nagy tiszteletű Brunner Vilmos Csákberényi lelkipásztor és 2 világi tanácsos érkezett a gyülekezetünkbe. Közöttünk van Horváth Istvánné, Ica néni, egyházmegyei világi tanácsos. Köszönjük, hogy itt van közöttünk. Ő fogja a jegyzőkönyvet vezetni a választói közgyűlésünk alatt. Én pedig a levezető elnöke leszek a választásnak. A választási közgyűlés elején fogjuk a további részleteket ismertetni. A nyári szünetben nem tartunk hétközi alkalmakat, egyedül a közös bibliaóra van megtartva csütörtökönként este 6 órakor a gyülekezeti központ nagy termében. Előtte 5 órától ima közösség van, mindhárom gyülekezet részben ide várjuk a testvéreket. A péntek este 5 órai ifi klubok azok nyáron is meg vannak tartva. Itt a Budai úton is szünetelnek a hétközi alkalmak szeptember 5-ig, akkor indulnak újra, de az urna temető rendes nyári nyitvatartás szerint látogatható hétköznap is. Legközelebb úrvacsorás istentiszteletét itt a Budai úton augusztus 19-én vasárnap tartunk, új kenyér és a nemzeti ünnep alkalmából. közérdekű híreinkből és eseményeinkből, sürgős véradási felhívást kaptunk, egy beteg testvérünk gyógyulásához sürgősen keresünk A negatív vércsoportú véradót, jelentkezni dr. Köveshegyi Zsuzsanna házi orvosnál lehet, ő megadta az elérhetőségeit, ha valakinek ez nincs meg, akkor keressen engem. Ne felejtjük el, hogy kétszer ad az, aki gyorsan ad. Az érkező új segédlelkész számára a lelkész lakásba szükség van egy konyhaasztalra székekkel és egy kombihűtőre, tehát hűtőfagyasztó készülékre. Kérjük a testvéreket, hogy aki tud kölcsönadni vagy adományba tudja adni, az segítse a lelkész lakás berendezését. Megjelent a Dunántúli Reformátusnak átvehető lelkészhivatalban, illetve itt a Budai úti íróasztalnál. 2018. évi kiemelt céladakozásaink továbbra is a Maroshegyi Imaház tervezett bővítésére és felújítására, illetve a Budai úti gyülekezeti ház és parókián képítésére várjuk, hogy folytatódjon. Az építkezés, az ajzatbetonozás elkészült, most a külső-belső vakolása következő. A mai napi persely pénzünket Turbuc Virág, Szabó Virág és Turbuc Béla lelkész testvéreink súlyos daganatos betegséggel küzdő nagylányának gyógyítatására fogjuk szánni. Kérjük a testvéreket, hogy így készüljenek a mai perselyes adakozással. Szomorúan hirdetjük, hogy leégett a nagydobronyi református imaház és óvoda. Gyülekezetünk adományt fog küldeni az újjáépítésre, de egyénileg is lehet adakozni a meghirdetett bankszámlaszámra, vagy telefonos segélyvonalon. Ezek az információk is elolvashatók a kijáratoknál, a hirdetésekben. Augusztus 4-e szombatra reggel 9-től nagy takarítást szervezünk a gyülekezeti központban. Jelentkezni Miklós Gábor Nibolyánál lehet, vagy a lelkész hivatalban, aki jönne segíteni, hozzon magával takarító eszközt, ha tud. A reformátusok szárszói konferenciájára augusztus 23-tól 26-ig lesz, már lehet jelentkezni a kiírt elérhetőségeken. Megjelent a reformátusok lapja is, budaiti könyvterjesztésünkbe új könyvek érkeztek, megtekinthetők a Isten tisztelet után. Köszöntjük a születésnaposokat és a névnaposokat, a Márta, Flóra, Judit, Xénia, Oszkár, Lehel, Hermine, Kíra, Domonkos és Dominika nevi testvéreinket, az Úr áldja meg őket. Hirdetjük, hogy tegnap esküvő volt, Burján Imre és Kantó Erika kértek Isten áldását házasságukra. Esküvők is lesznek, nyáron egészen a szeptemberi esküvőkkel bezárólag fölolvasom a neveket, a részletek a hirdetésekben olvashatók. Mag Péter és Szabó Erika, Szűcs Dávid Attila és Nagy Alexandra, Mihályka János és Síró Zsuzsanna, Marada Marcell és Kovács Zsófia, Vasas László és Mohacsek Boglárka, Koncz Tamás és Ács Renáta fogják Isten áldását kérni tervezett házasságukba, az Úr áldja meg őket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy temetések voltak, múlt héten búcsúztunk Schmidt Józseftől, aki 75 éves volt, és Szabó Anti bácsi gyülekezeti tagunktól, aki szintén 75 éves volt. Temetés is lesz, elhunyt Nagy Imre 81 éves korában, Nagy Miklós presbiterünk édesapjáról van szó, temetése augusztus 1-én szerdán 11 órakor lesz a sóstói református temetőben. Az Úr adjon vigasztalást a gyászolóknak. Emlékezünk Rabowski Lászlóra, Székesfehérvár díszpolgárára, aki 3 éve hunyt el. Az Úr adjon vigasztalást a gyászoló és emlékező családoknak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, folytassuk Isten tiszteletünket, és majd amikor átalakultunk választói közgyűlésre, akkor fogjuk a választás menetét részletesen kihirdetni. Énekeljük most a 437. dicséret első és második versét. Thank you.
Jöjjön Istenről, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Isten igényét olvasunk Józsué könyvéből, a 13., a 14. és a 12. fejezeteknek a válogatott versei, az igét a gyülekezet helyét elfoglalva, figyelemben hallgatunk. Ezek pedig annak a földnek a fiájai, akiket levettek Izrael fiai, és földjüket birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, Arnon felé, a Hermon felé, az egész menőséget keresztül. Összesen mintegy 31 király. Mikor Józsi megvérült és igen megüregedett, azt mondta neki az Úr. Te megvérültél és igen megöregedtél, pedig még igen sok elfoglalni való föld maradt. Ez az a föld, amely fennmaradt a filiszteusok minden tartománya, és az egész első. Ezek pedig azok a területek, amelyeket Izrael fiai Kánaán földjén kaptak örökségül, amelyet Eleázárnak és Józsué, Nun fia és a törzset családfői adtak örökségül Izrael fiainak. Sorsvetés által osztották ki a 9,5 törzs örökségét, ahogy az Úr megparancsolta Mózes által. Isten tegye áldottá az ő igények hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Most helyünkön maradva imádkozunk. Hálát adunk neked, mennyi édesatyám, örömeinkért, a te szabadításodért, módításodért. Te hozzád hozzuk bűneinket, fájdalmainkat, bánatunkat. Szeretnék megvihenni a veled való kötösségben is, felhűlni, megvigyálódni a te jelenlétedben. Urunk, te igazán jól ismersz minket, és tudod, hogy mire van szükségünk. Nem mondd meg tőlünk azt, amire ilyen nagy szükségünk van, te szent elkedett. Az, hogy világosítsa meg az ívünket és érzelmünket. Mutasson reményt, támaszon hitet, bátorságot, ha te szentelte, vegye minket rá a jóra, és tartson távol minket a kísérlésről és a rosszból. Urunk, ha te lelked erejét kérjük, hogy szentelje most is minket, és legyen kedves előtte, mi rád figyelő, Isten tiszteleti közösségünk. Ige hirdetése készülve helyükön maradva énekeljük a 151. dicséretet, aztán 51. dicséret így kezdődik. Uram, Istenség! Jézusba messzék. Jordánon túlnak keresztelé. Összesen mindegy. 31 király. Eddig Isten írott igéje. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves gyülekezet, a mai vasárnapra, sőt az elkövetkező napokra, a Bibliolvasó Kalauzoknak a beszédvonalát követjük, nagyon nehezen olvasható és érthető szakasz elé értünk. Azt mondjuk, amikor nehéz teológiai témák vannak, azt is nehéz olvasni. De ha a testvérek veszik a Isten ígéjét, a Bibliáikat otthon a csendjükbe, és kinyitják, és rákeresnek a Bibliában erre a mai szakaszra, sőt a Bibliolvasókalauznak a következő fejezeteire is, nagyon-nagyon nehezen olvasható szakaszra. Tulajdonképpen végig olvasni is nehéz, nemhogy figyelemmel követni, hiszen rengeteg idegen helységre, és rengeteg idegen személyre talán fölsorolva, hosszú zsebben. A következő fejezeteket, akinek van kitartása, az olvassa el a Bibliából, de tulajdonképpen az ember szeme csak úgy átfut ezeken a verseken, és keresi, hogy mikor talál benne végre valami értelmezhető mondatot. Én sem vettem a bátorságot, hogy a testvéreket felhelyem ezzel a rengeteg idegen szóval, rengeteg idegen helységével, de benne van a Bibliánkban. És nem véletlen, hogy az Isten szentelke úgy láthatjonna, hogy a Bibliánknak legyenek nagyon nehezen olvasható és érthető könyvei, amivel tulajdonképpen ma már szinte semmit nem tudunk kezdeni. Amikor kisgyermek voltam, és nehezebben tudtam odafigyelni az igehirdetésekre, mert a tiszteletes bácsi a gyülekezetben nagyon hosszú részt felolvasott a Bibliából, abból a részből, hogy hogyan kell megépíteni a Szent Sátrat. Ez egy hasonló, nagyon nehéz szakasz volt. Végig hallgatni is nehéz és fárasztó volt. És amikor elkezdtem magyarázni ezt a szakaszt, annyira gyönyörűségesen, meg tudtam magyarázni nekünk, hogy a Biblia azért ír részletesen, hosszabban, sőt, fárasztóan, aprólékosan a Szent Sátor tervrajzára, mert az Isten adott egy rendet az ő törvényében, hogy hogyan néz pontosan az a sátor. És a sátornak az összes függöny karikájának a milliméter pontos tervrajzát leírja a Biblia. És olvasni nehézkes valóban, hogy tudja már, hogy mekkora egy közben. De mégis számomra az a nagyon nehéz bibliai szakasz, nagyon maradandóan, sugallgatnak, mint a nehéz és unalmas bibliai fejezetekesen lapozhatjuk át úgy, hogy abban ne legyen nagyon komoly tanítás magáról az Istenről, az ő dicsőségéről. Hiszen Istennek mindenre gondja van egészen aprólékosan, ahogy a Szent Sátor hosszadalmas leírásából, anyagú, öltések, a milliméter pontossága, és mind az Isten dicsőségét hivatott megmutatni. És az Isten azért kapcsolja részletesen azt a szent leírást. Mert ezzel határozta meg, hogy hogyan tud az ember a földi életében annak a szent leírásnak megfelelni. Így azt kell, hogy mondjam, erről a hosszú névlistáról és beazonosíthatatlan helységeteknek a soráról. Ezekről is lehet egészen aktuálisan beszélni. Az Isten hatalmáról, dicsőségéről, mennyinek nagyszerűségéről tanít minket az Isten szentet, és taníthatunk mi is. Hiszen nem egy száraz, földhivatali jelzőkönyvet találunk ott, hanem egy beteljesült ígéretet. Rengeteg helységben, 31 név van fölsorolva, nagyon sok helységével, de ez lett az ígéret beteljesítésnek. Konkrétan abban a korban kézzel fogható bizonyítéka. Hiszen Izrael népe milyen sokat várt arra, hogy ezt elmondhassa. Hogy miénk a föld, amit az Isten ígért nekünk. És amikor odaítunk, hogy Józsué könyvének a 12. fejezetében elolvassuk, akkor meg úgy olvasni, annak a földnek a sokasságát, érthetetlen kifejezését, amit az Isten ígért neki. Hiszen száraz lábbal ment át a nép, amikor kiszabadul az egyiptomi fogságból. De azok az emberek már nem éltek akkor, amikor beteljesült az ítélet, és birtokba vették Kánaán földjét. Képzeljük el a testvérek, hogy az Isten gondviselő szeretete annyi a körültekintő volt, hogy megismétlődött a Vörös-tengeri átkelés csodája. Hiszen akik birtokba vették, nem éltek akkor, amikor az ígéret hangzott el. És amikor Izrael népe odaér az ígéret földjének a határán, a Jordán folyóhoz, megismétlődik a csoda. És a papok viszik a szent ládát, és a folyó ketté válik. És még vízbe lépett be a papokat úr ládájában, de a nép száraz lábbal ment át az ígéret földjére. És Jerikó falai leomlanak. Érdekes Jerikó leomlásáról is beszélni, nem szeretnék részletesen róla, de mintha Izrael népe azt érezte volna meg, hogy az Isten ígérte nekünk, hogy birtokba veszik a földet, és ott van egy olyan nagy város, ami emberileg egy pusztából jövő nép számára képtelenséget volna elmondani. Az Isten azt ígérte, hogy miért lesz az ország, és ott van egy városfal, ami vezetetlen. Nincs itt valami probléma. Az Isten nagy ígéretet ad, és valahogy abban hittel beleakaszkodik. Hogy lehet, hogy problémával ütközik? Emberileg bevehetetlennek tűnt annak a népnek, Jerikó nagy fala. És mégis Isten nem azt ígérte, hogy nem lesznek harc, hanem azt ígérte, hogy a harcban belül lesz, és ledől lábuk előtt Jerikó bevehetetlen tűnkora. És jönnek a következő városok, és jönnek a következő győzelmek, nagyon érdekes ebben a szakaszban az, amiről nagyon kevesen beszél. De egyik meg Isten jelenléte, a Szent Lába, ami egy trón szék valójában, ahol ismerhetjük a rajzokról a két angyal szárnyat, az a karzája volt. Annak a trón széknek, ami a láthatatlan Isten hivatott hordozni. Az Isten nyilvánvaló jelenléte volt az a Szent Lába. És mellette ment a fegyver. Mit kezdünk ezzel, akik új szövetség népe, hogy az Isten szent jelenlétét együtt megy fegyverekkel. És ez egy szent háború. És a kánaániták elvesznek. És az Isten adja a parancsot, hogy nem maradhatnak életben. De gondoljunk csak bele abba, hogy a mai olvasó ebből azt szűnhetőleg, hogy szegény álltak a kánaánitákat. Az Isten azt kérte, hogy pusztítsák ki őket, minden éve. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyre nem voltak ártatlanok ezek a kánaánitáknak. Mert hosszú-hosszú évszázadokon át Istentelen életet éltek. Azóta sem tudom kivenni a fejemből, amit olvastam ezekről a népekről. Olyan kegyetlenül gyakorolták az ember áldozatot, hogy szinte minden előásó régészek álltak lehet, az a kánaáni korból származó háznakat alapjában egy cserép, kacsasütő elé formájú cserépedénybe egy csecsemő tettek változatot. Mert istentelenül gyakorolták az ember áldozatot, a kultikus prostitúciókat, a termékenység imádását, ami az Isten előtt utálatos volt. A saját bűnük büntetése is utol érte őket. Isten megbüntette őket a utálatosságot érte, hogy Sodomát és Gomorát, és később az Isten a saját népét is kész volt. Ezekért az utálatosságokért megbüntetni. Isten népeket ítél. Nem mondhatjuk azt, hogy ez egy ószövetségi történet, már elérülhettek ezek az etikai parancsok. Isten ma is ítél népeket. Minden nép felett van hatalmas. hatalmat, hiszen ő a királyok király. Kine rettegne és félne tőle? És egy félelmetes vers van a Bibliában. Hát Isten azt mondja, hogy aki velem szembe száll, az a én is szembe száll. És lehet, hogy késik az új ítélete, de mégis az Isten ma is dönt a népek felett, sorsok felett, népek túlélése és népek kipusztulása felett is. Az Isten nem mondott le erről a jogáról, hogy döntsön népek és nemzetek sorsa felett. És amikor megnézzük ezeket a fejezeteket, látom egy hosszú listát arról, hogy mik azok a népcsoportok, kis királyok, területek, amiket már ki is írtok Izrael népet. És a lakosság ott kicserélődött. Melyik azok a listák, ahol még harc van, és még élnek Kánaánra, és Izrael nem vett a területük, nem vett a területük alá. És van egy harmadik csoport, egy harmadik fejezet, egy hosszú lista, ahol már Isten népe lakik is Egyiptomba is lettek. És az az igazság, hogy meg lehet kérdezni, hogy ki dönti el, hogy az a bizonyos abban a korban élt király, melyik felsorolás alá kerül. És azt kell, hogy mondjam, hogy persze minden döntés az Isten kegyelme volt meg, de mégis, ha kevesen is, de dönthettek akkor is az Isten mellett, és választhatták az élő Istent és ezzel a megmenekülésüket is. Hiszen Ráhám is megmenekült vezet, pedig Kánaán születésű volt. És az országok maguk vonultak fel az Isten népe ellen, holott tudták, hogy hatalmas és erős Istenük van. Ma is lehet választani azt, hogy én az élő Istennek a népéhez szeretnék tartozni. És olyan szépen érzi Mária, amikor meglátogatja őt az angyal, hogy bizony hatalmasokat taszik le trónjáról, és megalázottak az ellenfel. Az Isten ma is így cselekszik. Nem mondott le erről a jogáról. Mert hogy, ahogy elmondom, lehet választani. Ma is lehet választani. Megmenekülni az örök halálról, és megnyerni az örök életet. És lehet azt választani, hogy saját hamis Istenhez ragaszkodunk. Bízni a várfalakban, a fényszerek harci kocsikban, hiszen azok olyan sokszor megvédték már a népet. De az élő Istennel szemben. Ezek hamis bizalommal kezdnek. Istennel szemben nem vezette győzelembe. Semmilyen földi, technikai, harci, emberi, még ki sem talál ezt. Már ezzel a harmadik év, amikor minden évben tanítom a gyermekeknek Dávid és Góliát történetét. Mindig kérdezik, hogy hát honnan volt bátorság annak a kisgyereknek, Dávidnak kiállt, óriási Góliát, hogy semmi esély nem volt. Mindig azt mondom, hogy képzeljétek el, hogy Dávid biztosra vette, hogy ő fog győzni, mert tudta azt, hogy az Isten nem adhat győzelmet annak, aki az ő nevét károlja, aki az élő Isten szeretnének székelíteni, annak az Isten semmi úton módon nem adhat győzelmet. Ezért Dávidban nem volt kétség arra, hogy itt Isten ítélet fog történni, és az Isten nem állhatja meg győzelemmel azt az erős arcetet Góliát, aki szembe száll az élő Istennel, és gyalázatai. Tulajdonképpen nem a sors vagy véletlen dolgok döntötték el azt, hogy melyik király marad életben, melyik királyság marad meg, és melyiknek lesz a sorsa a pusztulás, hiszen nem véletlenek vagy sors, hanem egyrészt a mi döntéseink, hogy az élő Istent várnak, és másrészt pedig mi, akiket a Úr Jézus arra tanított, hogy minden egyes hajszám számára tartva. Meggyőződéssel állítjuk, hogy Isten titkos tanácsaikat kapta. Ezeket az ősi királyoknak a sorsát is. Sőt, különböző nem érdekes, hogy még az élettelen tárgyakat és a természeti erőket is. Szerintem a hosszú felsorolásban van egy város, van egy király, ami pusztában vándorló nép a honfoglalás során, a pusztában jött nép a honfoglalás során, úgy tudott legyőzni, hogy két napig mennek le a nap. Mert Isten ilyen csodát tett, hogy az ő Isten voltát, ilyen nyilvánvalóan bizonyítsa az ellenség előtt is. És ha az Isten hatalmát ennyire nyilvánvalóan bizonyította az ellenség előtt, akkor a saját bűnüket is letart. Nem maradtak akkor, ragadozották a bűnöket. Addig is voltak sikerei, ami vezette őket Mózes, és aztán Józsué korában lett az ígéret beteljesülése. Képzeljék el a testvérek, hogy ezek után a Józsué kor után, amikor ez a 12 törzs együtt harcolt az élő Isten nevében, az élő Isten jelenlétében, megtartva az Isten törvényét és elutasítva a környező népeknek a szokásait, addig győztek. És aztán megtörtént ez a részleges honfoglalás, és a törzsek elfoglalták a saját helyüket. És utána vége lett ennek a győzelmi sorozatnak. És amit együtt nem foglaltak el, és a 12-ös együtt nem győzött le, azt a helyükön letelepedő törzsek egyen-egyenként már nem tudták legyőzni. És ott maradt körülöttük ez a pogány nép, és részleges lett a honfoglalás. Egy ismerősöm azt mondta nemrég, hogy nagyon nagy küzdelemben van, nagyon nehezen tud szeretni egy nagyon közvetlen hozzávalója egy családtagja. Azt mondja, hogy mindig imádkozik azért, hogy ne legyen a szívével bánás, és tudja szeretni. Csak hogy mindig és mindig visszajön a kísérlet. Imádkozott, megnyugodott, tudta szeretni, és újra visszajön a kísérlet. És sokat gondolkoztam ezen, és talán ugyanolyan lelki helyzetben lehet, mint 14 éve volt akkor. Csak részletes a honfoglalás. Nincs teljesen az Úr Jézus Krisztusnak a védelme alatt. Nem teljes a megtérése, ha a kísértésen pár bőrdelmesen igaz, újra és újra és újra és újra előtt. De mivel néha sem tudtál már teljesen ezt az ígéret földjét. Az engedetlenség miatt, aztán a későbbi szétkültás miatt, hogy nem lehetnek segíteni egymásnak, hogy saját magunknak tulajdonították a dicsőséget, a győzelmet miatt. Ezért meg kellett küzdni magunk mellett. Az ott maradt idegen népeknek a maradékát, és az folyamatosan kísértés és megkísérés tudott. Hogy számukra volt. Mert látták az idegen élet kultúráját, és látták a fogányok világát is, csak kísértés és csábítás maradt számukra. Izrael még nem tudta bevenni a ígéret földjét teljesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az új szövetség népe se tudja Isten ígéretei áldását teljesen elfoglalni. A mi mennyei örökségünk is csak olyan nagyon kis részben van még belőle is a mi. És ezért harcban kell állnunk. Törekednünk kell arra, hogy egyre inkább a mi örökségünket, a mi ígéretének a beteljesítését meg tudjuk győzni, és a miénk lehessen az által, hogy velünk valami újunk, élő Istenünk. Ahogy a mai szakaszunk beszélt már meggyőzött népekről, mi is elmondhatjuk, hogy vannak már meggyőzött csaták mögöttünk. És ahogy beszélt olyanról, akikkel még harcban vannak, mi életünkben is vannak még aktuális harci területek, amikben mi nem tettük meg az Isten áldását, örökségét ígéretét. és vannak olyan részek is, amiben már Izrael népe lakik, mint beteljesült igéje. Számunkra is vannak olyan részek, amik már megkihentetnek minket, és a sok küzdelemnek az áldását, gyümölcsét jelentik. Egy rövid zárógondolatot szeretnék elmondani. A hosszú lista végéről nekem nagyon hiányzott a hála és a dicsőítés. Olyan fájdalmasan lehet a beszámoló végéről. És köszönjük Istennek, hogy megadtam, hogy ígéret földjén. Mert amikor Izrael nép átkelt a Vöröstengeren, Mirjám hála éneket énekel, amikor Dávid a kurnádáját magához vette, örömtáncot táncolt, Mária énekelt, amikor megtudta, hogy a megváltó megfogant, Izrael népe pedig bevette az ígéret földjét, teljesült az Isten ígérete, és fájdalmasra hiányzik a hála. Hol a dicsőítés? Voltak győzelmek, és adósak maradtak a hálában. Vannak fennálló harcok, és hiányzik a lista végéről az, hogy segítségünk kérték a tudat, hogy legyen mellettük a harcon. Szeretném, ha ez a pár nagyon nehezen kiérhető és olvasható fejezet számunkra mégis bátorítást adna, mint azokból, amelyek elmondottak. Most igehirdetések felelve, helyünkön maradva énekeljük a 393. dicséret második verset. 393. dicséret második verset kezdődik. Én az Úr állok kérdezni.
Világnak a boldogságát, hogy szenvedett számolatát.
hatalmatban, előtte, törvényedre. Köszönjük, hogy választhatjuk az életet. Választhatjuk az ígéreteket, amelyeket te azt jelentünk. Dicsőítünk, amelyek meg láthatjuk azt, hogy vannak ígéretek, amelyek már a valóságban lettek. Dicsőítünk azért, mert tudhatjuk, hogy a hétköznapokban, a harcokban, a küzdelmekben velünk vagy. Kérünk téged, Úr, hogy taníts minket erősödni a hitben. Taníts minket erősödni a lélek műhajtseiben. Kérünk téged, hogy a te szent lelked formálja minket, te dicsőséget képvisel formájának. Kérünk, Úr, azokért, akiket rám tisztán, te adj erőt, jelentsd a feladatainkat, te adj egészséget, helyt tudjuk állni a hétköznapokban, de te adj a te lelkednek bátorító erejét is, a kísértéseinkkel szemben felvételni a te győzelmeidnek. Biztos ismeretében. Köszönjük, Úrunk, a legnagyobb győzelmet, amelyet te alattal a keresztben. Segíts megerősödni ebben. Kérjük, Úrunk, a betegekért, azokért, akik a szeretteiket ápolják. Téged kérünk azokért, akik a kísértéseken és a küzdelmekben sokszor csatát veszítettek. Felújtsd az ördög hatalmától. Kérjük, Úrunk, te legyenek a gyülekezet. Fennálló hitelejét az Úr Jézus Krisztusnak. Mi a Te, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, mi bocsánat meg vétkeinket, miképpen úgy is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Isten békessége, ami minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Pedig a ületetek helyét elfoglalva, minek eljárnál énekünket, három énekünk a 471. dicséretet, a 471. dicséretet így énekeljük, utána pedig így maradunk a templomban, és az Isten tiszteletet átalakul, hogy már is
thank you.
legyen velünk az Úrnak, a mi Istenünknek jó akarata. Amen.